Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 298-as számú dicséretünk első versét. 298-as számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jer Krisztus népe nagy vígan. Jer Krisztus népe nagy vígan, mindegy örömre keljünk, és egybe forva boldogan csak a könyörülök Istenünk, mi áldott csodát tett velünk, mi drágán szerzett Testvéreim, hirdetéseinket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az elmúlt héten búcsúztattuk szeretteivel együtt Józsa László 78 évesen, Turzó Bálintné Fodor Margit életének 90. életévében, Madaras György 81 évesen, Tóth Gyula 61 évesen, és Turcsányi Miklósné Maticsák Matild 90. esztendősen elhunyt testvérünktől. Az elmúlt héten életének 33. évében váratlanul elhunyt Fandúr Norbert kékkeresztes testvérünk. Temetése pénteken, jövő héten 2:15 lesz a Pesterzsébeti temetőben. A Szentlélek vigasztalását kérjük minden kedves gyászoló testvérnek. Alapítványunk számára adunk 1%-át most is felajánlhatjuk. A költségben és adóhivatalhoz való eljuttatásban is szívesen segítünk. Gyülekezeti hétvégénket is hirdetem. Mátra házára tervezzük június 3-ától 6-áig. Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket ének szóval. Énekeljük az 512-es számú dicséretünket első 3 versével. 512-es számú dicséretünk így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram!
Szólj, szólj hozzám, Uram, szól, mert szolgát hallja szódat. Mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen, hogy lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Rendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra, a bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek Atya, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
Kedves testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló üzenetét. Isten igéjét olvasom Sámuel első könyvének harmadik részéből, az első verstől a tizedik versig a következőképpen. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt, Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már meggyengült, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt: nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólította az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt: szólj, mert hallja a te szolgád. Amen. Testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága édes mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy szólsz hozzánk. Mindig szólsz hozzánk, csak nekünk figyelnünk kellene rád. Kérünk téged a te vezetésedért. Kérünk téged azokban a napokban, amikor jól érezzük magunkat, de akkor is, amikor sok rossz dolgot, gyászt vagy fájdalmat kell átélnünk. És ezúton is kérünk, Urunk, hogy légy a gyászoló testvéreink mellett, mindannyiuk mellett, minden rokonjuk és szerettük és hozzátartozójuk mellett. Erősítsd meg őket, hiszen szerettük elvesztése egy hatalmas nagy szomorúság az életükben. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy te egy szerető atya vagy, aki akkor szólsz, amikor tudod, hogy az nekünk jó. Ezzel a szavaddal erősíts meg most bennünket is. Kérjük a Szent Lelked vezetését, és add, hogy Szent Lelked által az ige üzenete gyümölcsöt teremhessen a szívünkben. Amen. Ige hirdetése készülve, a helyünket elfoglalva, énekeljük a 648-as számú énekünket a barna énekeskönyvünkből valamennyi versével. 648-as számú énekünk így kezdődik, a mennyben fenn, a trónusnál.
A mennyben fenn, a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpap égi kezesem, örökre biztos védelmem. Markában Isten nevemet szívébe írta, nem feled, örökké ő lesz pártfogó, elnémul minden vádó. Sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért. Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentő. Ő halt meg minden vétkemért,
testvéreim, Istenünk ígéjét olvasom Jakab levelének a 4. részéből a 7. és a 8. verset. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Sámuel próféta első könyvének néhány fejezete, amelyből igénk is származik, általánosan az Istennel való kapcsolatunkról tanít bennünket. Láthatjuk azt, hogy milyen rossz és milyen súlyos következményei vannak, amikor egy ember nem figyel oda Isten szavára, nem figyel oda az ő üzenetére, és semmibe veszi azt. És ennek például az egyik következménye az lehet, hogyha hozzáfordulunk, várnánk azt, hogy válaszoljon, de mégsem halljuk a szavát. Vagyis legalábbis számunkra úgy tűnik, hogy hallgat. De ugyanakkor a felolvasott ige szakaszunk legfőbbképpen arról tanít bennünket, hogy milyen sok áldása és öröme van annak, amikor mégis meghalljuk Isten szavát, amikor oda tudunk rá figyelni, amikor 100%-osan tudjuk vele tartani a kapcsolatunkat. Ige szakaszunkban fiatal Sámuelnek, aki később próféta lesz, Izrael egyik legnagyobb prófétája, az ő elhívását hallhattuk. Milyen jó az, hogy Isten szólt hozzá, és megmutatta az ő életútját. De ne gondoljuk azt, hogy ilyen csak a prófétai, bibliai időkben lehet, hiszen Isten ma is ugyanúgy szólhat hozzánk. Először megnézzük majd azt, hogy mi is lehet annak az oka, hogyha elsőre úgy tűnhet számunkra, hogy Isten hallgat valamiért. Másodszor pedig megnézzük közösen, hogy mit is tehetünk annak érdekében, hogy jobban oda tudjunk figyelni Istennek az üzenetére. Igénk által ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. Először tehát nézzük meg, hogy mi is lehet, vagy mik is lehetnek annak az okai, amikor Úgy tűnhet számunkra, hogy Isten hallgat, és nem halljuk meg az ő szavát. Ennek bizony több oka is lehet, és csak néhányat fogunk megemlíteni. Néhányat, amely Sámuel könyvéhez kapcsolódik. Az első ilyen a figyelmetlenség. Az emberi figyelmetlenség. Ezt így olvashattuk az igénkben, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. Milyen különösen hangzik ez, hogy a Bibliában van egy ilyen rész, hogy volt egy olyan korszak, amikor mégis ritkaság volt az Úr igéje, az Úr szava. És hogy mit jelenthet vajon ez? Azt jelentette sajnos, hogy a nép abban az időben, amikor még Sámuel meg sem született, már abban az időben majdnem teljesen elfordult Istentől. Ugyanott volt a templom, a szentély, a szövetség ládájával, de mégsem volt ember, aki oda járuljon, vagy oda menjen imádkozni. Ráadásul az emberek szíve is bezárult. Különböző pogány kultuszokat engedtek be az életükbe, hiszen a kánaáni népek körülöttük laktak. És az igaz Istenre nem figyeltek oda, viszont ezekre a bálvány szobrokra persze odafigyeltek. Tőlük várták az útmutatást, tőlük várták a biztonságot, de ugye nem jött ez el, de ezt mégsem vették észre. És hiába való dolgokra fecsérelték az idejüket. Hiába való dolgokra figyeltek oda. Erre a figyelmetlenségre már felolvasott ige szakaszunk előtt is voltak példák. Pont a ezt megelőző ige szakaszban is láthatunk egy ilyet, amikor Anna, Sámuel profétának az édesanyja, felment a templomba, a szentélybe, hogy imádkozzon gyermek áldásért, hogy gyermekkel tudja megajándékozni a fiát, a férjét Elkánát. És ott van Éli a főpap. És milyen érdekes ott az ő reakciója, hogyha ismerjük ezt a szakaszt, mert ott azt olvassuk, hogy elcsodálkozott azon, hogy egy ember bejött a templomba imádkozni. Tehát nem is ezt várnánk tőle, de mégis. Ráadásul, mivel Anna az ő száját némán mozgatva hosszasan imádkozott, fejét meghajtva, azt gondolta Éli, első gondolata az volt, hogy valószínűleg részeg lehet ez a hölgy. És nem rossz indulatból gondolta ezt, hanem egyszerűen csak olyan sok rossz tapasztalata volt már a főpapnak megelőzőleg, hogy persze, hogy erre gondolt. Hiszen jól ismerte a népet, tudta, hogy milyenek, azt is tudta, hogy ugye ezeket a kultuszokat a hétköznapjaikba is, a házaikba is beengedték. A kultuszokkal pedig azok is jártak, hogy különböző élvezeti szereket is használhattak. És azt gondolta ez a főpap, hogy talán az asszony is csak véletlenül kerülhetett ide a templomba. És fontos még egyet megnézni, hogy emellett pedig valószínűleg Anna előtt nagyon-nagyon hosszú ideje nem járt senki a templomban, legalábbis azért, hogy Isten szavát keresse. Nagyon jellemzi azt a kort, amelyben Sámuel próféta született. Itt talán jobban értjük azt, hogy mit is jelent ez, hogy Isten igéje ritkaság számba ment. Azért, mert nem volt, aki Isten igéjére valójában őszintén odafigyeljen. És nagyon érdekes, mert ugyanez a jelenet játszódik el majdnem a felolvasott ige szakaszunkban is. Hiszen ugyanúgy ott van Éli főpap, és Sámuel már felnőttebb korában, de még gyermek volt, ott szolgált Éli mellett tanítványaként. És szinte ugyanaz játszódott el, mint Annánál. Isten szólt Sámuelhez, Sámuel még nem ismerte az Urat, és azt hitte, hogy a mestere szólítja őt, ezért mindig oda ment hozzá. És Éli meg csak nagy nehezen harmadjára értette meg, hogy hát az Úr szólhat akkor ehhez a fiúhoz. Tehát itt is látszik, hogy ugyan eltelt egy kis idő onnantól, hogy Sámuelnek a születésének az ígérete megtörtént, és hogy már itt szolgál, De a világban semmi sem változott. Szívük ugyanúgy zárva volt Isten előtt. És ezért is csodálkozott el Éli azon, hogy Isten mégis megszólít egy fiút. Mégis szól egy fiúhoz, pedig amúgy a nép általánosságban nem is érdemelné meg, mert senki sem kíváncsi az Úr igéjére. Szívük távol volt Istentől, és ezért nem tudtak odafigyelni Isten szavára. És ezért Isten szava egyre halkabb lett, és végül már nem hallotta a nép. Nem volt élő kapcsolatuk vele, hiszen ezek a pogány dolgok, ezek elvonták a figyelmüket az igazi dolgokról, az igazi Istenről, akihez kellett volna fordulniuk. Teljesen elfelejtkeztek arról, hogy igazából miért is állott az a templom, hogy igazából milyen Istennek is a főpapja Éli. Ezt túlzással mondtam természetesen, de a szívük így volt Isten felé. És ma is ezt látjuk, nagyon sok minden akadályoz bennünket is abban, hogy Istenhez forduljunk. És mégis azt kérdezik néha tőlem is sokan, hogy ma miért nem szól Isten olyan közvetlenül, mint a Biblia korában. Pedig szinte természetes erre a válasz. Hiszen ma is nagyon sokan vannak, akik nem figyelnek oda az ő szavára, az ő intelmeire. Egyszer egy erdész sétált együtt a városban lakó testvérével. A városnak az egyik legforgalmasabb útjához értek, és akkor megkérdezte az erdész a testvérét: hallod-e a tücsök ciripelését? Testvére semmit sem hallott az autók zajától. Az erdész viszont lehajolt, és felvett egy kis tücsköt a járda betonjai közül. A városban lakó testvére csak ámult, bámult, hogy ez hogy történhetett, hogy mi volt a titka. Erdész testvére ezt felelte: minden attól függ, hogy mire figyelsz oda. Ezután az útnak egy olyan részére értek, ahol már járda is volt, és ott voltak járókelők. Ekkor az erdész elővette egy kis érmét, és eldobta. A járókelő pedig majdnem mindannyian felkapták a fejüket a pénz csörgésére, pedig szintén autók mentek mellettük. A fülük edzett volt a pénz zajára, de nem tudott odafigyelni a tücsöknek a ciripelésére. Minden attól függ, hogy mire figyelünk oda. Mi mire figyelünk oda igazán, testvéreim? Mi világunkra is nagyon-nagyon jellemző ez a figyelmetlenség. Sokszor van nálunk is az, hogy igazából eszünkbe se jut Isten elé vinni a dolgainkat. Bármi más eszünkbe jut, és esetleg legutoljára az, hogy Istennek is kérhetnénk a szavát, a véleményét, a segítségét. Vagy a másik véglet, amikor szól hozzánk az ige, akkor halljuk az üzenetet, és nagyjából meg is értjük, hogy hozzánk szólhat, de ilyen szitán keresztül nézzük az egészet, hogy amit meg akarunk hallani, azt meghalljuk, többire pedig nem figyelünk oda. Pedig pont ez a figyelmesség kell ahhoz, hogy Isten szavára ma is oda tudjunk figyelni. Ez az első lépés ahhoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Keresni őt és közeledni hozzá, ahogy a textusunkban is olvashattuk. És az is érdekesség volt, hogy ugyan Sámuel ott volt a templomban, de még ugye ő sem ismerte fel, hogy az Úr szólhat hozzá. És úgy is olvassuk, hogy még nem ismerhette az Urat, mert nem jelentette ki neki az ígéjét. Tehát tanítványként valószínűleg nagyon sok tanítást kapott, de a legfontosabb tanítást, az Istennel való kapcsolatnak az ápolását, azt mégsem tanulta meg egészen idáig. Pedig nagyon fontos ez, nagyon fontos a figyelem, nagyon fontos az időnk odaszánása. És hogyha egy kicsit ige szakaszunktól ismét eltérünk, akkor meglátjuk, hogy mi lehet talán a másik oka, miért úgy tűnhet, hogy Isten hallgat. Sajnos Éli főpapnak a családjában is voltak olyan emberek, akiknek a szíve távol volt Istentől, és szintén nem törődtek az ige üzenetével. Fiai vétkeztek az áldozat bemutatás szertartása közben. Isten is intette őket, hogy ezt nem lehetne. Apjuk is intette őket, de ők nem törődtek Isten szavával sem, és mégis vétkeztek. Az áldozatnak bemutatott húsból elvették nagyobb részt maguknak. Ráadásul az, hogy megsütötték, az azt is jelentette, hogy azt vették el, amit igazából Istennek kellett volna égő áldozatul bemutatni. Tehát jelképesen Isten elé helyezték magukat. Ez olyan ember, aki úgy gondolja, hogy az ő véleménye fontosabb, jobb vagy pontosabb, mint Istené. És ezért talán Isten véleményére nem is kíváncsi. Ez lehet hát a másik oka, amiért nem hallhatjuk meg az Úr szavát. Az, hogy nem hallgatunk rá, nem hallgatunk az intelmeire, figyelmeztetésére. Isten rávilágít ma is életünkben ezekre a helytelen pontokra, és csak rajtunk áll, hogy hallgatunk rá, és rajtunk áll, hogy figyelünk-e rá. Egy ismerősöm alsós gyerekeket tanít, és nagyon sokszor meggyűlik a baja ezekkel a kis gyerekekkel, és amikor egyszer beszélgettünk, és nagyon-nagyon ideges volt valami miatt, akkor mérgében azt találtam mondani, hogy ő többet nem fog rászólni ezekre a gyerekekre, nem fog nekik mondani semmit, csinálják azt, amit akarnak, mert úgyse hallgatnak rá. És természetesen ez egy napig talán így ment, egészen az első gyermekig, aki bocsánatot kért tőle, aki belátta, hogy rosszat tett, és kérte az ő segítségét. Ugyanígy volt a nép is. Szólt Isten szava, de ők nem hallgattak rá. És Isten szava csendben lett, ritkasággá lett. De nem azért, mert nem szerette a népet, nem azért, mert elhagyta volna őket, hanem azért tűnhetett úgy, mert nem volt, aki figyeljen vagy hallgasson rá. Ez nyilván csak két ok abból, hogy miért nem hallhatjuk sokszor Istennek a válaszát. És ezek közül lehet még felsorolni párat, mert van, amikor azért hallgat Isten, mert valami sokkal jobbat készít az életünkben. Ezt nem tudhatjuk. Viszont tudnunk kell, hogy Isten sosem hagy el minket, sosem mond le rólunk, de azt várja, hogy közeledjünk mi is felé. Láthattuk hát, hogy milyen okai lehetnek annak, amikor úgy tűnik számunkra, hogy Isten szava halk. Másodjára pedig azt nézzük meg, hogy mi vajon mit tehetünk annak érdekében, hogy az üzenetre, Istennek a szavára jobban oda tudjunk figyelni. És erre az egyik legjobb példa, ismételten, akit már említettem, Sámuel próféta édesanyja Anna. Mert a kort már ismerjük, sötét kor volt, Izrael elfordult Istentől, az Úr igéje ritkasság számba ment, és mégis ez az asszony felment a templomba, hogy Isten szavára figyeljen, hogy őt kérje segítségül. Lehet, hogy a többi ember mondta neki, hogy felesleges, nem tudhatjuk, de ő mégis elment, és ő úgy látta helyesnek, hogy Isten véleményét kérje. Ráadásul azért imádkozott, mert nem született gyermeke, mert Isten bezárta a méhét. És az akkori Izraelben a gyermektelenség a legnagyobb csapásnak, vagy úgymond átoknak számított, és ez még egy ok lenne arra, hogy nem hogy odaforduljon Istenhez segítségért, hanem pont ellenkezőleg, hogy megkeményítse a szívét. De ő mégis odament, és Isten szavát akarta meghallani a templomban. Később pedig Isten meghallgatta őt, mert ugyan sok nyomorúságot, sok nehézséget élt át, De Isten mégis felmagasztalta, megajándékozta egy gyermekkel, és ezért úgy is nevezte el a fiát, hogy Sámuel, akinek a neve azt jelenti, hogy az Úrtól kértem őt. Tehát Anna cselekedete arra tanít bennünket, hogy az Istennel való kapcsolat keresése, közeledés Isten felé az egyik ilyen feladatunk, hogyha jobban szeretnénk hallani azt, hogy Isten mit is szeretne számunkra üzenni. Ápolni kell vele való kapcsolatunkat. És emellett még egy nagyon fontos dolog van. Az igényben azt olvastuk, hogy Sámuelnek harmadjára azt üzente a próféta, hogyha Isten szól hozzá újra, akkor szólj azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ebben két nagyon fontos dolog is benne van. Az egyik az, hogy itt nem csak meghallom az ige üzenetét, nem csak tudom, hogy miről szól, hanem meg is értem, hogy igen, ez tényleg rólam szól. Ez tényleg értem hangzott el. Nem véletlenül, nem csak éppen arra sétáltam és meghallottam, hanem tényleg nekem szánta. És közben ott van az is, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát ez a mondat mögött még az is ott van, hogy nem csak odafigyelek rá, nem csak megértem, hogy nekem szól, hanem azt is szeretném cselekedni. Figyelek az ő intelmére. És azért, mert tudom, hogy ő szeret engem, ő egy szerető atya, és ő jót akar nekem, jót akar az életemben. Tehát értem szól, nem ellenem. Isten szava ma is hallható, vagy érezhető számunkra, csak figyelnünk kell rá. És ez a figyelem a másik nagyon fontos dolog. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Mi vajon a hétköznapjainkban mennyire keressük Isten közelségét? Mennyire keressük a vele való csendességet? Nagyon-nagyon sok minden van ma is, amik visszatartanak ettől bennünket. Nem kimondottan bálványszobokról van itt szó, hanem lehetnek egyszerűen olyan dolgok, amelyek kitöltik az időnket, és ezért nem jut Istenre idő. Lehet ez szórakozás miatt végzett dolog, de az is lehet, hogy pont, hogy valamilyen hivatalos feladatunk vagy végzett munkánk az, ami kitölti az időnket, és a lényeg az, hogy az emberek mindig meg tudjuk találni mi, hogy milyen kifogásaink legyenek arra, hogy miért nem tudunk Istennel kapcsolatba lépni, miért nem keressük őt. Tehát annak érdekében, hogy Isten üzenetét még jobban megértsük, meghalljuk, és a szívünkbe fogadjuk, ahhoz kell nekünk is keresnünk a vele való közösséget, figyelni rá, és engedelmeskedni neki. És hogy hogyan is szólhat hozzánk Isten, vagy hogyan tarthatunk ilyen csendességet. És erre több mód is van ma is, hiszen Isten szólhat hozzánk a Szentírás által. Tanulmányozzuk azt egyedül, vagy másokkal. Szólhat hozzánk személyes imádságon keresztül is. És ugyanúgy szólhat hozzánk egy másik emberen keresztül is. Ezért fontos hát figyelnünk. És ezeken felül pedig a mai világot is az ő szent fián Jézus Krisztuson keresztül szeretné elérni. Rajta keresztül is üzen nekünk. Üzeni az ő szeretetét, hogy nem mondott le rólunk, nem hagyott el bennünket, mert szent fia értünk is meghalt, és értünk is feltámadt, hogy örök életünk legyen. Tehát ezért is fontos ezt az üzenetet újra és újra felemlegetnünk, hiszen ezáltal is Isten szól hozzánk. Milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen nyitott szívvel tudnánk Istent keresni, Istenhez szólni, ahogyan Sámuel is tette. És milyen fontos lenne, hogyha mi is keresnénk a vele való közösséget, csendességet, a rohanásaink között is, ahogyan Anna tette. Legyünk hát mi is az Úrnak az engedelmes szolgálói. adja Isten, hogy mi is tudjuk Sámuellel együtt mondani Istenünknek, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Testvéreim, úrvacsoránkra készülve énekeljük a 436-os számú dicséretünket első három versével. 436-os számú dicséretünk első verse így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem.
Hallgassuk meg Isten igéjét, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus a korintusi első levélből. Ezt mondja: mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Isten szól hozzánk ebben a nagy zűrzavarban, hajszás életben is, és mindannyiszor szól hozzánk az úrvacsorában, nagyon egyszerű módon, ahogy a kenyeret megtörjük, a bort kitöltjük, úgy adta az életét értünk. Szól hozzánk, hogy ő szeret minket, hogy ő meg akar tisztítani. Ezért vállalta, hogy odaáll mellénk, hogy ő értelmet, békességet akar nekünk adni, és ő ezért mindent megtett. Van-e lelki fülünk ezt megérteni? Amikor átvesszük a falat kenyeret, akkor tudatosodjék bennünk, hogy az Isten így szeretett minket, hogy táplálékká lett az életével a számunkra. Járuljunk hát az úrasztalához, és készüljünk oda most imádsággal, ki önmagában vallja meg bűneit, önmagában köszönje meg az Úr megváltó szeretetét, és kérje az ő segítségét a neki szentelt élethez. A csendes imádságot majd szokás szerint az 51. Zsoltár verseivel fejezzük be közösen. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Valljuk meg hitünket is, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint feleljünk a lelkiismeretvizsgáló kérdésekre meggyőződésünk szerint. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemből, hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya ajándékba, kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért minden bűnbánónak. Amen. Fejezzük ki környezetünkkel is, kiengesztelt voltunkat, odafordulással, köszöntéssel. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az úrasztalához, tudva azt, hogy az Isten kegyelme vár mindannyiunkat, és énekeljük az úrvacsora osztás alatt a megkezdett 298. dicséretet, a második versétől. A sátán tett rám rabigát, így kezdődik.
O sátán, tedd rám rabigát, és már halálba vesztem. A bűn gyötört és napon át, mert benne gyökereztem, mint jó. Számomra már remény, megült a bűnnek átka.
Így adta nekünk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, s most Isten kegyelméből mi is, mielőtt hazatérnénk, figyeljünk Isten igéjének bíztatására. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Testvéri szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Adjunk hálát Isten kegyelméért, amelyben ma is részesültünk, és kérjük az ő szeretetének növekedését és kiáradását az életünkben, helyünkről fölkelve imádságban. Áldott légy Istenünk, hogy eljöttél hozzánk a nyomorúságainkba, hogy nem számon kérni jöttél, hanem könyörülni rajtunk, részt vállalni a szenvedéseinkben, sőt, egészen megfizetni az elrontott dolgainkért, a bűneinkért. Köszönjük, hogy most is így találkozhattunk veled lélekben, mint aki a én bűneimért szenvedtél, és adtad az életedet. Uram, segíts igazán megértenünk ezt a nagy szeretetet belülről. Segíts ezért hálával megtelnünk, és segíts, hogy ez a te könyörülő kegyelmed határozza meg az életünket, akkor is, amikor másokhoz fordulunk, amikor ennek az életnek a nehézségei, igazságtalanságai között járunk. Könyörülj rajtunk, segíts helytállni mindannyiunknak a maga helyén. Vigasztalj minket. Kérünk azért a testvérünkért, aki most hazament szülőföldjére, hogy a meghalt nagybátyát kísérje el a testet az utolsó útjára. Őt is vigasztald, és mindnyájunkat gyászban, nehézségek közt, fájdalmak, örömök közt, te ölelt körül szereteteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Öleljük imádságunkba a nemzetünket is a szózat éneklése közben. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 445. dicséretet énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem!
Választod néki szent,
rád bízom magam, de látod köts lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma nekemet több hittel, ó Uram. Sok szép ígéretem, ó hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozást, ott csak tiéd szív.